maman il reviendra de guerre, il la mariera d'un vous soyez classe.
Ray-fairy-doo, ride-o, ride-ay.
Ah, je lui dis, je vais m'essayer, peut-être qu'elle viendra plus amoureuse de moi.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
A Kapos Ifjúság Segítő Magazin következik. Honnan és hogyan lesznek újra és újra drogfogyasztók? Dr. Szemász János pszichiáter, addiktológusa és pszichoterapeutával erről beszélgetünk. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntelek a mikrofonok mögött.
Szervusz András és mindenkit, aki hallgat.
Örülök, hogy itt vagy, és különösképpen azért is, mert az elmúlt időben nagyon-nagyon sok mindent uralt ez a vírus, és tulajdonképpen egy kicsit ahhoz hasonlítónak tartom tulajdonképpen magát a kábítószert is, mert az jó 30-40 év, vagy nem tudom mióta már, de az utóbbi fél évszázadban ránk települt ez a dolog, és vírusszerűen működik, és ugyanúgy nem lehet belehalni, legalábbis a többségébe szerencsére, de ugyanúgy megterheli a életünket, nem tudom, jó-e a párhuzam?
Hát abszolút igen. Szoktam mondani, hogy a 90-es évek klasszikus szereinek a berobbanása Magyarországra, meg az ott elinduló drogprevenció, az jó volt például arra, hogy annak a fényénél, annál például, hogy megláttuk az alkoholt, hogy mekkora, hogy vagyunk az alkohollal, és hogy valahogy az ahhoz kapcsolódó felelősség, vagy problémák azok így nem, és amúgy meg, ja, itt vannak a drogok, a designer drogtól ugye mindenki falnak ment, és akkor Angliában volt, hogy mit tudom én, már 8 ember halálát okozták a designer drogok, miközben nyilván sok millió kipróbálásra és használatra jut egy-egy halál, de mondjuk én sem voltam még egy időben, divatosak voltak ezek a drogos kiállítások, főleg egyházak és rendőrség szerette őket összerakni, és mindig az utolsó teremben ott egy koporsó. Nem. És akkor így szoktam én is kérdezni, hogy tulajdonképpen így, és mondták, hogy valami megsokkolás így kell. Nem. A gyerekeknek aztán, amikor autókiállításon voltam egyszer életemben, akkor egy haveromtól kérdeztem, hogy figyelj, hol van itt a koporsó? Azt mondja, milyen koporsó? Hát mondom, az autónban sokan meghalnak. És mondta, hogy ne komolytalankodjak. De hogy tényleg, tehát, hogy tulajdonképpen hogy is fújódik fel egy ilyen dolog, és hát a drog valóban amellett, hogy rengetegen élnek normál életet különböző tiltott pszichoaktív szerek mellett, azt látjuk, hogy vagy azért, mert valaki kiváltságos, vagy azért, mert már nem számít neki semmi, de hát tulajdonképpen elképesztő mennyiségben és számban körülvesz minket ez a dolog. Igen.
Hallottam párszor olyan előadást, amikor a drog történelméről beszélünk, hogy évszázadokon ezelőtt óta is jelen van az életünkben, mindenféle dolgot lehet hallani, de tulajdonképpen az érdekel engem, mert ugye azért tiszteletre méltóan dolgozik a szakma. Tehát bizonyos szempontból azért, aki csak teszi a dolgát, az mindenképpen kemény dolgokkal küzd. De hogy mégis újra és újra termelődik ez az egész dolog. Szóval mit tartja fönn? Az az igazi kérdés, hogy tulajdonképpen semmi jó nincs benne. Tehát legyünk őszinték, a kábítószerben, minden pszichoaktív szerben direkt önmagában semmi jó nincs.
Azt nem mondhatjuk, hogy semmi jó nincsen benne. Tehát azt gondolom, hogy rengeteg olyan funkciója van a pszichoaktív szereknek, egyszerűség kedvéért nevezhetjük drognak, ami tulajdonképpen a használóknak egy vágyott és elvárt élmény. És akkor itt nem csak arra gondolok, hogy akkor az emberek szeretnek betépve lenni, és szeretik a mámort, és a kicsit ilyen gátlástalan, feloldódott állapotot, amit hát tulajdonképpen az egyik alapja, hogy miért használnak az emberek drogot, szeretnek betépve lenni, és mindami e körül van. Hanem hát azt is látjuk, hogy például mondjuk a tanuláshoz, csak a legegyszerűbbet nézzük, hogy mondjuk amikor az ember így tanul vagy dolgozik, és kicsit megfáradna ebéd után, akkor megiszik egy kávét, benne a koffeint, vagy rágyújt egy cigarettára, szóval hogy minden dohányos el tudja mondani, hogy neki miért jó a cigaretta. És hát nyilván persze hozzá lehet mondani, hogy COPD és tüdőrák és érszükület és mindenféléket meghozna, de hát amikor valaki, elolvassuk Márainak a cigarettázásról írott írását, ahogy száll a füst, és az ember így beleképzel egy csomó mindent, akkor hát nyilván azt mondjuk, hogy hát igen, vagy Csát Gézának az ópiumról, hogy ahogy évmilliókat utazik, és ez így micsoda élmény, vagy hát mit tudom én, egy csomó szóval látjuk azt, hogy fizikai és szellemi teljesítményfokozásra használnak emberek drogot, aztán spirituális élmény elérésére. Van egy gyönyörű könyv, az a címe, hogy a szerelem füveskertje, abban több mint 100 olyan növényt látunk, ilyen gyönyörűen lerajzolva, fotókkal, történetekkel, amiben azt mondják, hogy gyakorlatilag, és benne van szinte az összes olyan növényi alapú illegális droga, kokain, a kanabisz, a mák, stb., amiket gyakorlatilag évezredek óta afrodiziákumnak használnak az emberek. Tehát, hogy tulajdonképpen, hogy végigvesszük, hogy valójában, amikor én azt mondom, hogy akarok-e meginni egy pohár bort, vagy leülök a haverokkal, és akarok-e elszívni egy bármit, vagy elmegyek egy partira, és ott bekapok két tabletát, akkor pontosan arról szól a történet, hogy de hát ezeknek vannak előnyös tulajdonságaik, amiért én használom. És aztán nagyon sok esetben vissza is adják azt, és vannak olyan esetek, amikor nem, amikor baj van belőle, akut szövődmények keletkeznek, kijön a rendőrség, elindul egy nagyon rossz folyamat, de hát nyilván nem azért használom, hogy ebbe nem függő akarok lenni, jól akarom magamat érezni.
De itt két dolog merül föl bennem. Egyik az, hogy anyag nélkül el tudom-e ezt érni, másik pedig, hogy anyaggal ugyanezt érem el, amit egyébként anélkül elérhetnék. Tehát mind a kettő egy olyan megközelítés, ugye, hogy mit tesz hozzá az anyaga az én napi működésemhez? A feltétel együtteseimet növeli? Sikeresebb leszek a randevúnál, most érted? Gyorsabban futok be a cél. Szóval mi az, ez a saját kvalitásaimnak hogy növeli meg a határait?
Hát nézd, így szoktam így néha előadásban is mondani, meg így a beszélgetek, járt egyszer hozzám elterelésbe egy pár, és fű miatt kapták el őket. És akkor így ültünk, beszélgettünk, nagyon, nagyon cukik voltak, így jöttek minden héten, és akkor így beszéltünk az életükről. És mondják nekem, hogy képzeld János, amikor be vagyunk szívva, akkor a szarfilmet is meg tudjuk nézni. És mondom, hogy de gyerekek, hát mondom, miért néztetek szarfilmet? Tehát mondom, nem kell igénytelennek lenni pusztán azért, mert szívtok. Nagyon vicces volt, mert jöttek egy pár hét múlva, és akkor mondják, hogy figyelj, képzeld el, jött a haverunk, és mondta, hogy figyelj, nagyon jó füvem van, meg hát hoztam egy ilyen nem annyira jó filmet, és mondtuk nekik, hogy figyelj, azért, mert szívunk, azért nem vagyunk igénytelenek, és nem nézték meg a filmet. Úgy rögtem magam, hogy mondom, a filmművészethez már így sikerült valamit hozzátennem, és annak a támogatására az, hogy még ne szívjanak, abban még nem jutottunk előrébb. Tehát, hogy amikor emberek azt mondják, hogy nekik a drog az így az élet sója, tehát egy kicsit így minden ízesebb, vagy hogy hát nézd, itt a spirituális élményt említettem, és hát igen, tulajdonképpen nyilván, hogy naturba is meg el lehet érni a imádsággal, a mély vallásos hittel és sok mindennel, hogy mondjuk egy Istennel való párbeszédet, miközben látjuk azt, hogy akár mondjuk a dél-amerikai indiánok, úgynevezett halucinogén kultúrák, vagy a férfi beavatás szertartás Afrikában, vagy Dél-Kelet-Ázsiában gyakorlatilag sokszor használtak pszichoaktív főzeteket, mert azt mondták, hogy ez úgy egyszerűbb, könnyebben megy. Hogyha nagyon vicces, amikor így gyerekek így leülnek egy körbe, és ugye időben nagy divat volt a vízipipa, most ez kicsit, mint a hátrébb lett volna, és nem annyira van benne pszichoaktív anyag, de mondjuk ezt így elmondták a srácok, hogy hát ha megjelennek egy ilyen táborozáskor egy vízipipával, és leülnek, akkor mindjárt körbe csap a gyerek, pöfékelnek, és elkezdenek beszélgetni. Vagy hát leül két rendes férfi ember munka után beszélgetni, akkor kérnek két sört, mert hát sörözni megyünk, nem beszélgetni megyünk, sörözni megyünk. És a sörözés az kvázi beszélgetést jelent, de hogy kérünk két ásványvizet, és elkezdünk beszélgetni, hát nem vagyunk homoszexuálisok, tehát hogy gyakorlatilag nehogy már ne alkoholt ígyunk akkor, amikor rendes megfogjuk a munka végét. Tehát, hogy András, annyi ilyen helyzet van, amiben azt mondjuk, hogy igen, pszichoaktív szer
Tehát akkor
egyszerűbb. Igen.
miről folyik ilyenkor a háború? Mert ugye azt mondom, én nem túl régen megnéztem a Tűzszerkerek című filmet, ugye, amelyik a sportteljesítménynek az igazi emberi morális nagyságáról szól, hogy milyen kemény erőfeszítéssel érik el az eredményeket. És te mondtál egy másik kultúrát, amelyben teljes természetes részével benne van az, hogy örülünk neki, hogy egy kicsit elviszük magukat a tudaton túli állapotokba, repülünk egy jót, meg mindenféle dolgot csinálunk, és az morálisan nem okoz gondot más kultúrákban. És furcsa módon nem erről van szó. Tehát mi itt igazából a dolog? Van ebben a dologban megengedhető határ túllépés, kérdezem én a drogban. Tőled kérdezem, mint szakember. Tehát mi az elfog...
Hát, igen.
Úgy szokták neked mondani, nekem azt szokták mondani, okosan drogozom.
Igen. Hát igen, nézd a mértékletességnek, tehát hogy azt gondolom, hogyha most egyelőre maradunk mondjuk az alkoholnál, ami tulajdonképpen a kultúránk része is szabad, és azt mondjuk, hogy van mértékletes alkoholfogyasztás. Tehát, hogyha tényleg összeülünk és elkortyolgatunk egy pohár bort, vagy tényleg egy jó meló után megiszunk egy hideg sört, és azt mondjuk, hogy na, oké, ez most nagyon jól esett, és aztán ennyi, és utána nem iszunk meg még 19 sört, csak azért, mert hogy nem tiltott. Tehát, hogy azt gondolom, hogy igen, tehát van egy mértékletes pszichoaktív szerhasználat, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy amikor mondjuk, igen, tehát hogy mondok rá példát, de azt gondolom, hogy egyébként az illegális szereknek is lehetne mondani egy ilyen mértékletes, a normál élettel összeegyeztethető szintjét, és élnek is emberek ilyennel. Tehát például amikor a Magyarországon az amfetamin boom volt 93-94-ben, akkor beszéltem öreg diszkossal, aki azt mondta, hogy ő a 70-es évek vége óta diszkózik Magyarországon, és hát az szokott lenni a diszkoknak a menetrendje, hogy a fiatalok megérkeznek 10-11 körül, táncolnak, isznak, akármicsoda, éjjel 2-3-kor elkezdenek összeveszni a nőkön, már mindenki kellene be van zúzva, akkor elkezdik egymást szétverni, megkéselni, akármi, reggel 4:30-ig háromszor fordul a mentő. És azt mondta, hogy amikor bejött az amfetamin ezekre a helyekre, és mindenki ott csendesen menetelt a sarokba, mindenki egy nagy közös aurában, egy burokban, és ment a tuc-tuc, akkor azt mondta, hogy hát igen, be kell látni, hogy ennek a parti kultúrának a szere az a amfetamin, meg az MDMA, az ecstasy, és nem pedig az alkohol. És tulajdonképpen mi lenne, hogyha azt mondanánk, hogy jó, akkor egy parti kultúrában te mondjuk egy elektronos karórával vásárolhatsz 3 tabletta ecstasyt, ezzel bulizál, érezd jól magad, aztán mennyi is te hírével. Vagy hát nyilván azokban az országokban, ahol most vagy menjünk mondjuk Amerikába, egy Colorado volt az első, ahol a cannabis az így legálisan terjeszthetővé vált, vagy például cseheknél 2010-től Csehországban a cannabis az végül is így a normális része, lehet néhány növénykédés, és hát úgy látjuk, hogy a csehek Csehország ettől nem állt fejre, azóta is tudnak Skodát gyártani, tehát hogy tulajdonképpen működik az élet. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, nyilván, hogy összeférhetődne így ez, de hát azt látjuk, hogy a drogpolitika, az abból mindig pártpolitika lesz, az mindig a kormányok és a politikusok fejébe azzal vagy riogatni lehet, vagy nem, ha népszerűvé tesz, akkor fogom engedni, ha szavazatot veszitek, akkor nem. Tehát, hogy azért végül is annyira az életünk részei ezek a szerek, hogy azt gondolom, hogy sajnos nehéz itt pusztán csak szakmai vitát folytatni.
Yo soy el quebra ley, africano clandestino, colombiano clandestino y el cubano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley, africano clandestino, colombiano clandestino y el cubano clandestino, marihuana ilegal.
Kapos Ifjúság Segítő magazinban dr. Szemeáci János pszichiáterrel, addiktológus és pszichoterapeutával arról kezdtünk el beszélgetni, hogy hogyan termelődik újra a drogfogyasztás, újra termelődésről kezdtünk beszélgetni, mégpedig azért is, mert izgalmas küzdelmet folytatnak a szakemberek a drogfogyasztással szemben, de valahogy mindig újra és újra termelődik, mindig is új és új fiatalok jelennek meg, és amiről eddig beszéltünk, hogy tulajdonképpen igazából életünk része ez is, hogy kicsit olyan, mint a vírus, egy kicsit felerősödött az elmúlt 50-60-80-100 évben ma Európában, ami egyébként más kultúrában sokkal régebben, sokkal mélyebben benne volt, de úgy tűnik az európai kultúrában is jelen van. Múltkor egyébként nem tudom melyik kollégától hartom el a előadást, hogy a béka királyfi történetesen másról szól, mint egy ilyen fajta szerv, nem tudom, ismered a történetét.
Igen.
Tehát az is tulajdonképpen egy ilyen hagymázos, hogy tudom, hétvégi, falu végi kalandról szólt a dolog, a kábítószerrel így van, csak ez a sajátos változatában. Az érdekel engem, igen, János, hogy tulajdonképpen jó, mi beszélünk a dologról, de mindig vannak új jelentkezők a kábítószerre. Nem csak, hogy ugye mindig vannak újak, mindig a fiatalok vagy megjelennek az egész történetben, és mindig ez a főszereplő a beszélgetésünknél, és engem az is foglalkoztat, hogy hogy marad benne például a generációkban. Találkozol-e például később idősebbekkel, tehát hogy ez ki centrifugálódik, ki szocializálódik az emberekből, vagy ez hogy marad benne?
Hát talán éppen egy 10 évvel ezelőtt, talán a Newsweekben volt egyszer egy cikk, amit így megtaláltam, amiben az volt, hogy az amerikai nyugdíjasok körében megháromszorozódott a kannabis használat, és hát nyilván nem azért kezdtek el használni, mert látták, hogy ők most már a nyugati pusztuló társadalomnak a része, hanem azért, mert azok a 60-as évekbeli hippik, azok 2000 első dekádjában lettek nyugdíjasok, és hát ebből következő ők nyilván végig szívták az életüket. És most a nyugdíjasok most füveznek tovább. Tehát igen, azt látom egyébként, hogy ahogy így az idővel haladunk, úgy, és mondjuk akik a 1990-es években voltak fiatalok, én végül is én a főállásban a Pécsi Drogambulancián 1995-ben kezdtem el dolgozni, és hogy akkor ott voltak ilyen 5-6-7-8 éves fiatalok, akik jártak hozzám, és most látom érdekes módon, sokan megjelentek most nálam párterápiára, családi problémák, gyerekkel való nyűg miatt, most ilyen 30-35 évesek, nősülnek, gyerekeik lesznek, van egy csomó problémájuk, és hát azt látom, hogy azért a többségnek az életéből nem tűnt el teljesen a kannabisz, tulajdonképpen összeácsoltak egy egészen rendes életet, dolgoznak, van autójuk, és családi házuk, és víkendház, és járnak nyaralni, és stb. És igen, valahol ezek a szerek megmaradtak.
Csak a kannabisz?
Többnyire igen, bár mondjuk, hát azt gondolom, hogy életvitelszerűen Van olyan, akinek mondjuk például különböző serkentőszerek megmaradtak, de hát azért mondjuk azt látjuk, hogy ilyen 30-40 éves emberek kevésbé hajlamosak mondjuk esti partikra járni, bár van olyan is, meg hát mit tudom én, akár hogyha mondjuk az ember ellátogat fesztiválokra, azért találkozik egyre öregebb emberekkel, most már én is gyakorlatilag már jócskán elmúltam 50, és azért a Fishing az így a kedvelt fesztiváljaim közé tartozik, de mondjuk Ozorán is, ahol a csapatom dolgozik, ki szoktam menni és megnézem őket, és hát tényleg azt látom, hogy igen, tehát hogy azért sok olyan fiatalban, nem csak nyilván Magyarországon is egyre több, de hát Nyugat-Európában meg főleg, akik tulajdonképpen már így a háború után születve, egy jólét társadalomban találkozva szerekkel, tulajdonképpen öregszenek, és ha mértékletesen tudták használni ezeket a szereket, akkor akár nyugdíjas korukban is az életükhöz hozzátartozhat.
Akkor azt mondod, hogy tulajdonképpen valamennyire a mintázat az megmarad. Tehát amikor elkezdünk valamit bizonyos szempontból, ez a mintázat úgy megy tovább, mint egy sok minden szokásunk a maga idejében.
Hát de András, de hát az alkohol is, tehát ha nézed az alkoholt, akkor alapvetően, hogyha valaki tulajdonképpen, nyilván vannak a két szélsőség, az alkoholbetegek, vagy az alkoholisták és az abstinensek, de közte azért van egy nagy tömegű ember, aki tulajdonképpen szociálisan iszik, van, aki csak éppen szilveszterkor meg a születésnapján, van, aki mondjuk minden nap vagy hetente többször, nem kell részegnek lennie, de hogyha pont egy olyan helyzet van, akkor ebbe így belehúz, és hát tulajdonképpen végig isz az életét, úgyhogy sosem volt problémája az alkohollal. És ilyen szempontból az alkohol egyébként, ha csak úgy a vegyületet nézzük, akkor egy rendkívül veszélyes drog, tehát mondjuk például a THC-hez viszonyítva, ami a kannabisznak a hatóanyaga, az alkohol az egy sokkal agresszívebb vegyület, ami sokkal jobban bántja a testünket, és mégis látjuk azt, hogy igen, lehet úgy használni az alkoholt, hogy tulajdonképpen évtizedeken keresztül egy élethossziglannál problémamentesen megmaradhat nekünk.
Sőt, régi filmekben ugye a kupákat emeltek az előző évszázadokban is a sikere, vagy valaminek az eredményére, de pont az érdekes benne, hogy mégis szertartásaink, szokásaink részévé váltak. Tehát az alkohol az ilyen. Tehát tulajdonképpen temetésre, gyerekszületésre, esküvőre, lagzira mindig ott van az alkohol. Ugye van gyakorlatilag.
Igen.
Tartunk ott, hogy már a kábítószer is beépül a napi kultúrába? Egymás egészségére szívunk, fújunk, vagy mit tudom én?
Hát figyelj, gyakorlatilag azért mondjuk így fiatalok, vagy akár mondjuk most akkor, hogyha itt már a 20 évvel ezelőtti klientúrámat is nézem, hogyha ők mondjuk egy 40. születésnapi partit rendeznek, akkor nyilván annak része az illegális szer. És hát azért azt látom, hogy mondjuk így Magyarországon a polgárságnak a felső középosztály, vagy a még magasabb szinteken, ott hát valóban akár mondjuk itt a nagyon menő kokain, úristen, hát mint a szentehén, ami jó drága is, tehát nem mindenki veheti meg magának, és ez mennyire menő, sokan használnak, igen. Vagy például az utóbbi években azt láttuk, hogy például a nők között az ilyen felső középosztálya, az extázi fogyasztás, ez az MDMA, ez ilyen nagyon népszerű lett, ami így tényleg tulajdonképpen csinál néhány óra jókedvet, és akkor ez így megjelenik. És hát igen, közülük kikerülhetnek azok, akik aztán belehúznak, és nagyon belecsúsznak, és komoly problémákat okoz, és hát benne van az is, aki azért nem gondolja azt, hogy ez az életnek a legérdekesebb és legjobb dolga, de hát ha pont van, akkor azt mondja, hogy hát a többiekkel ünnepelek, nem fogom kihúzni magamat ebből a helyzetből.
Akkor a szüleinktől is tanuljuk, ez ezt is jelenti? Tehát gyerekek jönnek, és azt mondják, hogy látják, apa, anya, hogy viszony a dologhoz, semmi gáz, szóval. Érted? Az újratermelődés érdekel engem, mert hogyha benne van az idősebb generációban, a szokásaiban, a mintázatában, az ünnepeiben például ez az izé, akkor gyakorlatilag mintakövető fiatalember, becsületesen mintakövető, akkor megy apa, anya után, és szívja, fújja, pöfékel a különböző dolgokban, nem?
Igen, szóval nézd, biztos az is benne van, meg hát ugye azt mondjuk, hogy a személyes fejlődésünkben, és mondjuk a droghasználat szempontjából is, a serdülőkor az, ami egy különleges időszak, amikor érzékenyek vagyunk a világnak mindenféle dolgára, amikor a leginkább próbálunk ki, az az időszak, amikor az ember leginkább próbál ki szereket. Tehát azt gondolom, hogy a serdülőkor az, amikor leginkább próbálunk ki mindent. Tehát tanulunk meg szerelmesnek lenni, tanulunk meg csókolózni, szexelni, autót vezetni, amikor egy kicsit kezdünk önállóak lenni, amikor már mondjuk így elmehetünk egy hosszú hétvégére vagy egy fesztiválra, hogyha éppen nincsen koronavírus, és hogy így tulajdonképpen így elkezd kinyílni a világ. Tehát azt gondolom, hogy az újratermelődésben nyilván az is benne van, hogy hát jönnek az újabb generációk, akik akkor akarják a világot kipróbálni, és hát igen, a minta olyan szempontból ott van, hogy valószínű, hogyha egy drogmentes társadalmat lehetne csinálni, amiben semmiféle pszichoaktív szer nincsen, hát akkor biztos a fiatalok, tehát lehet, hogy lenne, aki ezt így kitalálná, vagy megálmodná, hogy biztos, hogy kell lenni valami olyannak, amitől jobban érzem magamat, vagy máshogy érzem magamat, még csak, szóval ilyen szempontból ez ilyen érdekes volt, csak egy pillanatra visszagondolva oda, hogy mondod, hogy semmi jó nincsen benne, miért kell, és hát, hogy tulajdonképpen az emberek néha nem jobban akarják érezni magukat, hanem egy másfajta élményt akarnak. Tehát vannak olyan, mondjuk, aki elmegy légióba, mert az mennyire kaland, hát én nem gondolom, hogy mondjuk hogy a légiónak nagyon sok örömteli pillanata van, mikor 30 km menet felszereléssel azt mondják, hogy 150 km-re kell, és a sivatagba előre sétálnod, és ott majd lesz egy oázis, oda megyünk el, hogy az ember annak egyetlen percét is élvezni, de hát azt látom, hogy igen, az embereknek egyszer élmény kell. Az Aldous Huxley-nak volt a Szép új világ című könyvében, amikor az űrlény a vadember ilyen mifélénket mondta, hogy miért nem akarsz egy tökéletes rendszerben lenni, és mondta, hogy azért, mert jogom van a boldogtalansághoz. Tehát, hogy valójában akkor tudom igazán értékelni a jót, hogyha volt előtte rossz. Egyszerűen így vagyunk kitalálva, szóval igen.
Igen, csak hogyha ezt mondod, és tulajdonképpen tizenévesekre igazából jellemzi a határkereső, határfeszegető állapot, mert ugye erről szól a dolog, hogy határt keresünk és határokat feszegetünk, akkor valószínűleg ezek a pszichoaktív szerek alkalmasak arra, hogy a határon túl is kíváncsivá tegyük a világot magunk számára. Ez is egy érdekes történet, ugye? Tehát engem az is, tehát ez egy nagyon érdekes megközelítés, de miért mindig az örömet keressük? Tehát, vagy legalábbis úgy szoktuk interpretálni a kábítószert, mint az örömkereső forrás. Te pedig egyfolytában arról beszélsz, hogy az a próbatétel, ami ilyen módon megjelenik, az a saját határaikon túli világra tesz bennünket egy kicsit képessé, vagy egy kicsit gyorsabban tudunk futni, szóval ezt próbáljuk keresni. Kicsit olyan, mint az emberi beszélgetésben a hazugság, ugye kiterjeszti a kommunikációs lehetőséget. Tehát, aki hazudik, az sokkal több mindent tud magáról beszélni, legfeljebb nem igaz. Tehát...
Igen, de még azt is mondjuk, hogy az ember egy addiktív lény, és mindegy, hogy fiatal vagy öreg. Tehát szoktuk azt mondani, hogy kipróbálunk valamit, és ami izgalmas, vagy jó, vagy valami olyan nagyon más és különös, akkor utána pénzt, energiát, időt nem sajnálva újra át akarjuk élni ezt az élményt, aztán vagy összejön, vagy nem jön össze. És hát nyilván mondjuk például a függőknél nagyon sokszor látjuk, hogy azokat a kezdeti, nagyon jó állapotokat és élményeket keresi és akarja újra és újra átélni, és amikor mit eljön terápiába, vagy elmegy rehabba, akkor mondjuk például Kovács Attila kollégám, a pécsváradi rehab főnök szokta mondani, hogy így elment két hét után az ember, nem maradt tovább a rehabba, de sikerült már megmérgezni a függőségét. Tehát, hogy bele lehet tenni valamit, amin már az az önfelett, az csak, amit akarok, őrületesen jól benne vagyok, az elkezd megváltozni, és már nem úgy működik, és már egy kicsit elgondolkodik, hogy ez így most tényleg hogy is van, vagy az ő életében ez, és ha elkezdesz gondolkodni azon, hogy ez akkor most tulajdonképpen jó, vagy nem jó, akkor valahol itt erről szól ez a megmérgezés. Tehát, nézd, a határkeresés, a határfeszegetés, az meg hát igen, tehát, meddig is tudunk elmenni, mi van azon túl, tehát a laposföld hívőknek is azért gondolom furja az oldalát a kíváncsiak, hogy jó, elmenek a legszélére, és ott mi van, ugye? Hát, hogy...
Szeretnék egy laposföld kutatóval beszélgetni, ez nagyon izgalmas próbatétel, de igazad van, lenézni nagyon nehéz egy ilyen helyzetben, és igazából ezért is keresem, mert ugye a kábítószerrel szembe szokták helyezni a flow-t, mert azt mondják, hogy tulajdonképpen a flow az egy kicsit mégiscsak más, mert abban aktív vagyok és jelen vagyok, és azt élem meg, ami ebben az egész, ebben a selekvő aktivitásban benne van az öröm, vagy legalábbis az az érzés, hogy én mi mindenre vagyok képes, és talán ettől foszt meg ez az izé, ezeket szokták mondani.
Hát figyelj, ebben meg sajnos azt kell cáfolnom, hogy ugye itt most beszélünk a drogokról, meg az illegális szerekről, meg akár még az alkoholról, igen, de hát itt van nekünk rengeteg fajta gyógyszer. Igen. Antidepresszívumok, szorongásoldók, altatók, stb. És hát tulajdonképpen mondjuk azt én is mondom a kliensemnek, amikor tehát nem vagyok egy adok gyógyszer, tehát vannak receptjeim, meg receptet is írok, végülis orvos vagyok, és tanultam ezekről, de nem feltétlenül azt gondolom, hogy a gyógyszerek azok így kell, hogy vezessék a gyógyításnak, nem a gyógyszer a zászlós hajó a terápiában, de hogy mondjuk én is szoktam mondani azt kliensnek, amikor azt látom, hogy tényleg csont depressziós, minden nap inkább megölni akarná magát, nem tud 5 centire előrelátni valahol semmi jövőkép. És akkor szoktam neki azt mondani példaként, hogy az antidepresszívum felírásra vonatkozóan, hogy mondom,